Nyolcadik fejezet. Ahogy közeledett a Palacio Cáceres-hez, Sharpnak úgy hagyott alább az elszántsága, hogy felkeresse a Marquiset. Csak hogy Harpernek azt mondta, reggelig nem tér vissza, és nem akart túl korán behúzott farokkal visszamenni, ezért tovább sétált. Ám minden egyes lépéssel egyre jobban aggódott az egyenruhája kinézete miatt. Az utcák zsúfolásig teltek a könnyű gyalogos századok katonáival, akik arra vártak, hogy a névsorok lejegyzése után oszolyt parancsoljanak nekik. A sebesülteket hordágyakon vagy szekereken vitték az orvosok szikéje alá, a halottak közül pedig sok még mindig a kopár térsége hevert. A sértetlenül maradt katonák keserű, dühös tekintettel ácsorogtak, ezért Salamanca polgárai leszegett fővel, sietve az árnyékba húzottak, remélve, hogy a katonák nem a védtelen civileken akarják levezetni a haragjukat. A Palacio Cáceres reszkető fákja fénytől kivilágított bolt íves kapuja nyitva állt. A félelemmel telt civilekhez hasonlóan Sharp is az utca túloldalának árnyékai között maradt. A falnak dőlve megigazította vérfoltos kabátját, begombolta a legfelső gombokat is, és igyekezett megfelelő formára igazítani a magas gallért, ami már rég elveszítette merevségét. Látni akarta a nőt. Az előcsarnokot gyertyákkal világították ki, melyek fénye megcsillant az udvar közepén álló szökőkút vízén. A medencét brit egyenruhás alakok vették körül. Tisztek, akiknek többsége láthatóan friss levegőt szívni vagy szivarozni jött ki a hűvös éjszakába, néhányan azonban összegörnyedve a járda köveire öklendeztek. Úgy tűnt, a vereség nem akadályozta meg az ünneplést. Az udvart gyertyafénytől kivilágított ablakok övezték, mögülük halk zeneszó hallatszott ki az utcára. Nem lelkesítő katona zene volt, sem a kocsmák harsogó zenebonája, hanem a gazdagok vékony, mesterkélt muzsikája. Olyan zene, melynek ára felér egy kristálycsilláréval. Sharp tudta, ha átsétálna az utcán keresztül a magas kapu alatt be az előcsarnokba, olyan idegennek és kívülállónak érezné magát, akárha a tatárkán udvarában járna. A házat úgy kivilágították, akár valami fesztivál színhelyét. A gazdagok játszottak, mintha az alig negyed mérföldnyire heverő, kartácstól szaggatott holttestek nem is léteznének. Richard, az élő szentek csikaró hasára maga az? Lord Spears a kapuajban ácsorgott, és a kezében tartott szivarral odaintett a lövésznek. Richard Sharp, ha jöjjön ide maga csirkefogó! Rossz kedve ellenére Sharp elmosődött, aztán átsétált az utcán. Milord? Befejezné végre ezt a milordozást? Úgy beszél, mintha valami nyomorult kereskedő lenne. A barátaim Jacknek szólítanak, az ellenségeim pedig úgy, ahogy nekik tetszik. Bejön? Elvégre meghívták? Hanem mintha ez bármit is jelentene, mivel a város minden teremtett lelke itt van. Sharp az egyenruhájára mutatott. Nem vagyok az alkalomhoz illően öltözve. Krisztusom, mi az, hogy alkalomhoz illő? Én olyan részeg vagyok, mint a csap. Az ész itt tovább tűnt a szélrózsa minden irányába. Sharp észrevette, hogy Spears kissé bizonytalanul áll a lábán. A lovas tiszta fogai közé szorította a szivarját, és szabaddá vált kezével bevonszolta Sharpot az udvarra. Vessünk csak egy pillantást magára! Állította meg a lövészt, amikor kiértek a fényre, majd körbeforgatta és alaposan végigmérte. Másik szabóhoz kellene járni a Richard, mert ez a mostani a szemét is kilopja, vigyorgott Spears. Egy kicsit véres, de ez minden. Jöjjön! Bedobta a szivarját a medencébe, aztán épp kezét belemártotta a vízbe, és megdörzsölte Sharp egyenruháját. Milyen volt odakint? Véres. Azt látom. A lovas tiszt fél térdre ereszkedve leporolta Sharp nadrágját. Jó sok pénzbe került nekem. Hogy? Spears felnézett, majd elvigyorodott. 100 aranyat tettem arra, hogy maguk még éjfél előtt bejutnak az erődbe. Elvesztettem az egészet. Dollárt? A lovas tiszt feltápászkodott, és megvizsgálta a kezemunkáját. Mármint spanyol dollárt, Richard? Én úri ember vagyok, Guineában fogadtam maga bolond. De magának nincs 100 guinea-je. Lord Spears vállat vont. Az embernek fenn kell tartani a látszatot. Ha megtudnák, hogy olyan szegény vagyok, akár egy szűz szajha, akkor felkoncolnának. Tényleg olyan szegény? Spears bólintott. Valóban az vagyok, és nincs meg a lehetőségem, hogy kiegyenlítsem a tartozásomat. Félrebiccentette a fejét, ismét végigmérte a lövészt. Ne, nem rossz, Richard, nem rossz. A fegyverek kissé zordabbá teszik a megjelenését, de azt hiszem, ezen is javíthatunk. Körülnézett az udvaron, és észrevette a holt részek Sir Robin Callardot az egyik virágláda mellé rogyva. Spears elvigyorodott. Hétemre, ez Robin nyomorult Callard, sosem bírta az italt. A földön heverő törzs tiszthez vezette társát. Egy iskolába jártam ezzel a vérbajos disznóval. Mindig bevizelt az ágyba. Spears lehajolt és megrángatta Callardot. Robin? Kedves Robin! Callard motyogott valamit, aztán előredőlt, mire Spears a két térde közé nyomta a törzs tiszt fejét. Miután sikerült így kétrét hajtani a Callardot, levette a válláról a prémmel szegett mentét, majd rángatni kezdte a nyakra valóját. Csak hogy azt összetűzték. Callard felemelte a fejét, és részek hangon tiltakozott. Spears azonban ismét leszorította a törzstiszt fejét, majd tovább rángatta a kravátlit. Ezúttal jóval erősebben, és sikerült letépnie. A lovas tiszt odalépett Sharphoz. Tessék, ezeket vegye fel. És vele, mi lesz? Felőlem akár a holdat is meghághatja. Vegye fel ezeket, Richard, holnap reggel pedig szabaduljon meg tőlük. Ha a kis kurafi felébred és visszaköveteli, akkor fejjel előre belelökjük a pöcegödörbe. Azt fogja hinni, hogy ismét otthon van. Sharp feltűzte a kravátlit a galériára, majd a vállára vetette a fekete prémmel szegett vörös mentét, mely így a bal oldala mellett lógott. Spears elvigyorodott a látványtól, és hangosan felnevetett, mikor Sharp a vállára akasztotta a puskáját épp a díszes ruhadarab fölé. Ha, nagyon elbűvölően néz ki. Megyünk, és keresünk valakit, akit elbűvölhetünk? A hall zsúfolásig megtelt katonatisztekkel és városi polgárokkal. Spears utat tört közöttük, közben oda kiáltva barátainak, és össze-vissza integetett. Mevet már? Nézett vissza Sharpra. Még nem. Na, ott van a vájú. Oda viszem, hogy belenyomhassa az arcát. Sharp hatalmas ezernyi gyertyával kivilágított teremben találta magát, amelynek falain ünnepélyes páncélzatba öltözött férfiakat ábrázoló olajfestmények lógtak. Az egyik fal mellett fehér terítővel letakart, edényekkel telepakolt asztal húzódott végig a helyiség teljes hosszában. Sharp az ételek felét sem ismerte fel. Megadtak ott ragacsos szósszal leöntött, barnára sült apró madarak, még a mellettük álló tálban fantasztikusan elrendezett, pálma levelekkel díszített, különös gyümölcsök hevertek, köztük csillogó jéggel, melyet az asztal mentén izzadva fel alá rohangáló szolgák újra pótoltak. Sharp elvett egy darab liba mellett, és ahogy beleharapott, hirtelen rátört az éjség. Elvett még egy darabot, és közben a különös társaságot mustrálta. A sokaság fele tisztekből állt, a brit, német, spanyol és portugál egyenruhák egy festőművész palettájának minden színében pompáztak. A többiek civilek voltak, gazdagon díszített, mégis komor ruhában. Sharp úgy vélte, minden nőre legalább 5 férfiút, a csinos nőkre legalább 100. A terem túlsó végében brit dragonyos tisztek egy csapata feltalált egy új saját játékot. Zsemléket dobáltak át a tömeg fölött, akár a tarackok gránátjait, melyek egy csapat még józan spanyol közé hullottak, akik úgy tettek, mintha a záró tűz csupán a képzeletük szüleménye lenne. Spears újongva bíztatta a dragonyosokat, helyesbítve a célzásukon, és kiáltva figyelmeztetett mindenkit az ágyúzásra. Aztán olyannyira fellelkesedett a játék láttán, hogy egy egész sült csirkét hajított oda a csapatnak. A dragonyosok parancsokat kiáltoztak. Csőtisztítod ki! Tölt, felporoz, mindenki hátra tűz! A sült csirke forogva a szószt szórva repült át a levegőn, majd alázuhant egy spanyol asszonyság csipkés fejkendőjére és gondosan elrendezett frizurájára. Az asszony kissé előre billent, és látszólag észre sem vette a dragonyosok ujjongását, még a körülötte állók csendesen nézték a feltornyozott hajon ütött lyukból előbukkanó drót merevítést. Úgy tűnt, mintha a frizura maradványaiból halvány por szállna fel. Egy férfi lehajolt, majd letörte, és rákcsálni kezdte a csirke egyik szárnyát. Spears odaintett Sharpnak. Istenem, Richard, hát nem mókás! Sharp keresztül furakodott a tömegen. A tábornok itt van. Mit gondol? Spears a lovas tisztek felé intett. Ha itt lenne, nem mernének így viselkedni. Nem, az a hír járja, hogy nem jön. Nyalogatja a sebeit. Kiabálta át a hangzavart. Sharpnak bemutatták a lovas tiszteket, nevek és feledhető arcok kavalkádja, majd kedélyes társalgás következett végül, Spears átlögdöste a lövészt egy ajtón, vissza a halba, fel a hatalmas lépcsősoron, mely két jókora kanyarulatra szakadva megkerült egy szobrot. A vizes korsot tartó szemérmes nő alak fején brit csákó díszelgett. Sharp azt hitte, az ételekkel teli helyiség a Palacio fő terme, ám a lépcső tetején nyíló ajtón át olyan terem bukkant fel előtte, amitől elállt a lélegzete. Akkora volt, akár egy lovassági gyakorlótér, falain hatalmas festmények lógtak, gipszel vakolt mennyezetét bonyolult minták díszítették, és hatalmas csillárok világították meg, melyek mindegyikén gyertyák egész tömkelege égett. A kristályok megrezzenve szikráztak és ragyogtak az ezüsttel és aranyjal, passzományokkal és láncokkal díszes egyenruhát viselő katonatisztek és a felégszerezett nők fölött. Jézusom, tört ki belőle a szó önkéntelenül.
Ő a bocsánat kérését küldi, vigyorgott Spears. Tetszik?
Hihetetlen.
A Márkéz a Spanyolország egyik leggazdagabb és legostobább gazemberéhez ment feleségül.
Spears váratlanul meghajolt egy középkorú civil felé.
Milord?
A civil ünnepélyesen odabiccentett Spearsnek.
Milord?
A kövérkés, bosszús arcú angol felemelt monoklival megvetően végigmérte Sharpot, akinek egyenruhája még mindig csillogott a víztől és a vértől.
Maga meg kicsoda?
Spears a lövész elé lépett.
Ő itt Callard, Milord. Emlékszik rá?
Öllordsága odébb intette Spearset.
Ügyelnünk kell a megjelenésünkre, Callard, és a magáé, gyalázatos. Vonuljon vissza, és váltson ruhát.
Sharp elmosődött.
Kitépem a gégédet a zsíros tokádból, ha két másodpercen belül nem vonszolod el a dagadt seggedet az ajtó elől.
A mosolyában rejtőző rettenetes harag valóságos ütésként ért a lordot. Egy pillanatig úgy tűnt, a kövér férfi tiltakozni készül, de aztán elmenekült az útból. Hatalmas ülepe ide-oda billegett, ahogy maga mögött hagyta a dühös Sharpot. Lord Spears csak nem megfulladt a nevetéstől.
Istenem, hogy maga milyen modoros, Richard! Tudja, ki volt ez?
Rohadtul nem érdekel.
Azt látom. Lord Benfleet az egyik politikusunk, aki azért jött, hogy kicsit gerincesebbé tegye a Diegókat. A gúny neve egyébként, és ez bizonyára magának is kedvére való lesz, Lord Sheckfleet. Na, jöjjön!
Ragadta meg Sharp könyökét, és a lépcső teteje felé vezette.
Kit ismerek még itt? Kit bosszanthatna még fel?
A zenekar magas emelvényen kapott helyet a hatalmas boltív alatt, amelynek tetejét aranyozott kagyló díszítette. A parókás zenészek lehajtott fejjel látszólag alázatosan játszottak az alattuk kavargó tömegnek. A terem szélén ácsorgók között Sharp az egyházfik szokásos sötét ruháját viselő gömbölyded, italtól és finom ételektől kipirult arcú alakokat látott. Az egyik arc azonban nem tűnt kövérkésnek. Sharp felfigyelt a bozontos szemöldökre, aztán a pap köszöntésként integetett a terem túloldaláról. Spears megélénkült a mozdulatra.
Ismeri?
Curtis, az itteni egyetem egyik professzora.
Egy nyomorult áruló.
Micsoda?
Sharp megriadt Spears hirtelen elkomorodó hangja hallatán.
Áruló?
Nyomorult ír. Istenem megmondhatója, Richard, néhány írrel minden rendben van, de akadnak közöttük olyanok, akiktől felfordul a gyomrom. Mint valahogy ettől is.
De miért?
Tudta, hogy korábban ellenünk harcolt, amikor a spanyolok még a franciák oldalán álltak. A fickó káplárként szolgált egy hadihajón. Önként jelentkezett, amint megtudta, hogy az angolok ellen harcolt. Még kérkedik is ezzel.
Honnan tud maga erről?
Ő méltóság az egyik este a város sok kiválónak nevezett polgárát meghívta vacsorára. Nyomorult ír eminenciája is közöttük volt. Üldögéltek és elégedetlenkedtek az étellel. Ott helyben le kellett volna lőni a fickót.
Sharp a táncolók fölött Curtisre pillantott, aki egy spanyol tisztet hallgatott. Ez az ír a legváratlanabb helyeken bukkan fel. Nemrég ráparancsolt a városiakra, hogy ne lőjenek lőróra, ma este pedig maga mondta Harpernek, hogy tudott a készülődő támadásról. Egy ír, aki nem kedveli az angolokat. Sharp elűzte a gondolatot. Mindenütt kémeket lát, holott csak az számít, hogy legyőzze Lőrót. Kényelmetlenül érezte magát a teremben. Ez nem az ő világa volt. A zenészek, akik az imént rövid szünetet tartottak, most visszatértek.
A férfiak meghajoltak a nők felé, majd a táncparkettre vezették őket. Lord Spears rávigyorgott a lövészre. Táncol? Nem. Valahogy tudtam, hogy ezt fogja mondani. Az egész nagyon egyszerű, Richard. Mindig mozgassa a lábát, és ő tegyen úgy, mintha tudná, mit csinál. Közben a hölgy derekát határozottan szorítsa az ágyékához. Egy kör a táncparketten, és már is tudni fogja, szerencséje van-e. Meg kellene próbálnia. Spears belevetette magát a tömegbe, Sharp pedig elfordult, és elvette egy poharat az egyik arra járó szolgától, majd keresett egy sarkot, ahol iszogatni kezdte a bort. Nagyon kirít az itteni tömegből, és nem csak a ruhája miatt. Úgy vélte, bárki felöltözhet Lordnak, ám itt nem a pénzről volt szó. Hogyan tanulhatja meg valaki, hogy a tucatnyi kés és villa közül melyiket használja? Vagy azt, hogyan kell táncolni? Hogyan társalogjon egy márkinével? Hogyan tréfálkozzon egy püspökkel, vagy miként utasítgassa a fő komornyikot? Azt mondják, ez születésüktől fogva benne van a vérében azoknak, akiket az úr erre rendeltetett. Mégis akadtak olyanok, mint Napóleon Bonaparte, akinek alacsony származása ellenére sikerült a világ leggazdagabb országainak élére kapaszkodnia. Egyszer megkérdezte Leroy őrnagyot, a lojalista amerikait, hogy a fiatal Egyesült Államokban valóban nincs-e társadalmi megkülönböztetés. Az őrnagy azonban csak nevetett, aztán kiköpte a szivarja egy apró foszlányát, és ünnepélyesen beszélni kezdett. Magától értetődőnek tartjuk azokat az igazságokat, hogy minden ember egyenlőként teremtetett. Tudja, honnan való ez az idézet? Nem. A lázadók függetlenségi nyilatkozatából. Leroy kiköpött egy újabb dohánydarabkát. A kurafik közül, akik aláírták, a felének rengeteg rabszolgája volt, még a másik fele inkább egy mérföldet futott volna sem, hogy kezet fogjon egy hentessel. Nem. 50 évet adok nekik, aztán ők is címeket akarnak majd. Boston bárói és New York hercegei. Ez fog történni. Sharp a gyertyák Miri ágynyi szilánkra törő fényében ácsorogva arra gondolt, Leroynak igaza van. Ha fognánk mindenkit, aki ebben a teremben van, és kitennénk őket egy lakatlan szigetre, ahogy az Robinson Crusoe-val történt, akkor egy éven belül lenne köztük egy herceg és 5 báró, a többiek pedig mind szolgákká válnának. Még a franciák is visszahozták az arisztokráciát. Előbb legyilkolták őket, köztük a márkíza szüleit is, most azonban Napóleon ilyen-olyan hercegekké nevezi ki a marsaljait, míg szegény jóra való fivérét Spanyolország királyává tette. A szűk galérok fölött izzadó arcokat nézte, a katonai egyenruhák szorosra húzott nadrágjait, a vaskos combokon és a nők nevetséges ruháit. Vedd el tőlük a pénzüket, és ugyanolyannak tűnnek majd, mint bárki más, vagy talán kicsit elpuhultabbnak és löttyettebbnek. A pénz és a születés azonban valami olyasmit adott nekik, aminek Sharp hiány volt. Magabiztosságot? Képességet, hogy könnyedén mozoghassanak a gazdagok társadalmában? De mégis, miért kellene törődnie ezzel? Ha a háború véget ér, kilép a hadseregből, Terezával, Casa Tejadában laknak majd a nő családjának birtokán. Soha többé nem kell majd milordoznia vagy uramoznia, és nem fogja ócsárolni valami elegáns öltözetű bolond. Érezte, hogy elönti a dű az élet igazságtalansága miatt, ugyanakkor eldöntötte, hogy egy nap mindannyian tisztelni fogják. Az Isten verje meg őket. Richard? Csak nem menni készül. Spears előbukkant a táncparkett forgatagából, és a két lépcsőfokon fellépve odasétált Sharphoz oldalán egy alacsony, barna hajú, kipirult arcú lányjal. Köszönjön szépen Máriának. Sharp meghajolt a nő felé. Szenyorita. Nagyon formálisak vagyunk, vigyorgott Spears. Ugye, ön nem akar még távozni? Épp arra készültem. Nem mehet, drága barátom, egyáltalán nem. Találkoznia kell a márkizával. Ez szorítsa az ajkához a hölgy gyönyörű ujjait, és mormolja azt, hogy milyen elbűvölő. Aztán dicsérje meg a ruháját. Mondja meg neki a nevemben, hogy gyönyörű volt ma este. Sharp nem látta a nőt, habár mindkét teremben kereste. Spears beletörődést mímelve mesterkélten hátra tántorodott. Maga tényleg ilyen unalmas fickó, Richard? Nem mondja, hogy Talaver a hőse és Badajoz meghódítója visszamászik magányos odujába, hogy elmondjon néhány imát az árvákért és a lesántult kutyákért. Érezze jól magát! A lány felé intett.
Akarja őt? Olyan tökéletes, amennyire csak lehet, de tényleg megkaphatja. Sok akad még odalent.
Maria, aki láthatóan egy szót sem beszélt angolul, ragaszkodó pillantással nézett fel a jóképű Spearsre. Sharp azon tűnődött, vajon Spears miért ilyen barátságos vele? Lehet, hogy ő lordságának szüksége van egy erős kézre, ami megvédi a hitelezőitől, vagy talán csak kedveli az alacsonyabb társadalmi osztályhoz tartozók társaságát, amivel korábban a márkízát is megvádolta. Akárhogy legyen is, nem számított.
Nem megyek. Hosszú napon volt.
Spears vállat vont.
Hát, ha mennie kell, Richard, akkor menjen. Én megpróbáltam.
Köszönöm, milord. Sharp még egy utolsó pillantást vetett a bálteremre, a hatalmas csillárok alatt táncoló, ragyogó megjelenésű emberekre, és tudta, ostobaság volt idejönnie. Nem fogja megkapni a márkizát. Már az is önteltség volt a részéről, hogy egyáltalán idejött. Oda biccentett Spearsnek, aztán megfordult, és lesétált a felső lépcsőfordulóra. Megállt a csákot viselő szobor mögött, és felnézett a festett mennyezetre. Még azt sem tudta elképzelni, hogy ennek a hatalmas gazdagságnak akár csak század részét birtokolja. Vissza kell mennie, és elmondania mindezt Harpernek.
Szenyor? Lépett oda mellé egy libériás szolga. Tekintete közömbösnek tűnt, ám szemei dőjfösen csillogtak.
Igen.
Erre, szenyor.
Húzta Sharpot az egyik fali szőnyeg felé. Ahogy a lövész morogva lerázta magáról a kezet, észrevette, hogy a szolga tekintete nyugtalanná válik.
Szenyor, por favor, erre!
Sharp számára hirtelen világossá vált, hogy a szolga csupán ennyit tud angolul. Valaki bemagoltatta vele a szót, már pedig ebben a házban csak egy valaki adhat parancsokat, a márkéza. Követte a szolgát a fali szőnyeg felé. A lakály körülnézett a lépcsőfordulóban, megbizonyosodva, hogy senki sem látja őket, majd gyorsan félrehúzta a jókora nehéz szövet egyik sarkát, ami mögött apró nyitott ajtó bukkant elő.
Szenyor?
A szolga hangja sürgetően hatott. A lövész átmászott a szemöldökfa alatt, míg a lakály a lépcsőfordulóban maradva visszaengedte a fali szőnyeget a helyére. Sharp egyedül maradt a dohos sötétségben.